Ismét itt ülünk, és Varga Lajossal beszélgetünk a Vendée Globe kapcsán. Mintaféle szólóvitorlázó a szólóvitorlázóval, és figyeljük a verseny állását.
Már van egy olyan hírünk, hogy Sam Davis 10 napi munkával, a csapatával rendbe tette a hajóját, hogy aki kiállni kényszerült egy komoly ütközés után, a tőkesúlya sérült meg, a tőkesúly körülötti bordák repedtek meg, és a cél olyan nemes, a karitatív cél, hogy folytatja az útját, hogy ezzel szívbeteg gyerekek műtétjéhez továbbra is pénzgyűjtsön, és most ma neki látott harmadszor is, és ráadásul ez nem példanélkül álló, más is csinált már ilyet.
A mai Vendée Globe Live-ban Andy Robertson beszélgetett Sidney Gavinével, aki egy olyan szellemi figura, aki segíti a versenyzőket a szellemi felkészülésben, ami nem feltétlen szakma, inkább emberi felkészülés. Így aztán több versenyzővel kapcsolatban van, rákérdezett erre, hogy ez a verseny ilyen kívül való folytatása, ez szerinte hogy van. És ő hát üdvözölte a Sam Davisnek az útját, a folytatást, illetve sajnálta, hogy Alex Thomson nem látjuk ugyanígy folytatni az utat, mert hát élvezetes nézni a munkájukat, stb. Ez nemes gondolat, de én meg erről azt gondolom, hogy azért egy Vendée Globe-on végigmenni akkora áldozat, amit egyedül egy ilyen profi vitorlázónál, mint Alex Thomson, csak is és kizárólag a verseny és a verseny eredmény, a verseny doppingjában, ebben a gőzben érdemes végigcsinálni. Ő azon már réges-rég túl van, hogy végigutazza, aztán megjöjjön, hogy ja, Istenem, most itt vagyok, tapsoljatok, mert még egy kört mentem. Neki erre nincs szüksége. A Sam Davis egy másik sztori, ő egy fantasztikus vitorlázó, aki bevállalt valamit, és becsülettel végig fog menni. Abban egyébként nem vagyok biztos, hogy egy ilyen gyorsjavítás megengedi, hogy biztonsággal végig menjen majd. Mint ahogy az Alex Thomsonnál is. Lehet, hogy a kormányt kijavíthatták volna, kicserélhették volna, de attól még a belső szerkezet az úgy volt sérült, ahogy láttuk. A Sam Davis az Initiative kör által szponzorált, nagy pénzek mozognak a háttérben, ebben egészen biztos vagyok. Én azt gondolom, hogy az Alex Thomson abszolút nem volt tiltakolt, hogy tovább menjen. A Sam Davisnél csak és kizárólag marketing értéke van, hogy tovább megy. Ez az én privát véleményem. Éppen elegen haladnak itt keményen, akikkel érdemes foglalkozni.
Még versenyben vannak.
Igen.
Annyit lehet látni, hogy azért most már vannak a nyomvonalakon olyan pillanatok, amikor a hajók megpihennek, tehát hogy ezt mondjuk nem pihenésnek nevezném, hanem ugye kényszerű pihenőre szorulnak, hogy hátszélbe fordulnak, vagy kifordulnak a rohanásból, és elkezdenek javítani. És hát akkor ilyenkor jönnek a közlemények, hogy összegyűltek kisebb-nagyobb ügyek, és hát nem feltétlenül nagy ez a probléma. De hát mire kell gondolni? Tehát milyen jellegű bajok tudnak támadni? És hát egy 29 méteres árbocokra felszaladgálni, az nem egy örömteli pillanat. Úgy tudom, te nem voltál fönn egyáltalán 16-17-ben az árbocon egyszer sem.
Az utolsó versenyemben nem voltam, és nagyon büszke voltam rá. De ennek azért egy komoly szerencsefaktora is van, mert hát az, hogy neked pont a vitorlád a felső szakaszon szakadjon, és ott javítani kell, ilyen pont a J2, amit nem lehet lehúzni. Nem tudsz menet közben lehúzni, az fent meg van kötve, rögzített, úgyhogy nem lehet levenni, föl kell menni megjavítani, illetve hát más dolgokat is az árbócon. Tudni kell, hogy a verseny elejétől írják a versenyzők a javítási listákat, hogy éppen mit kell csinálni, és akkor mindig a legfontosabbakat veszik előre. És ahogy haladnak időben, úgy folyamatos a javítás, folyamatos a szerelés, és mindig csak a legfontosabbakat csinálják, mindig jönnek újak, és újak, és újak, és ezt senki nem ússza meg. Ez nem az a közeg, ahol kis szerencsével végigügetek, és akkor minden jó. Mindenkinek van mit csinálnia.
Hozná példát a kicsi, nagy, meg a közepes javításra, hogy mire kell itt gondolni? Tehát mi az, amit ők megoldanak ott helyben, mint egy mozgó
egy egyszerű helyben? Kisebb szakadás a vitorlán, én azt kicsinek látom. Egy egyszerű ütközés, mondjuk valamivel ütközik a kormány, és megsérül a belépőjél, azt én egy kis javításnak látom. Némi korróziós, elektrokorróziós belső problémák, elektronikai problémák, ha megtalálom, akkor kicsi probléma, ha nem találom, akkor nagy probléma. És ebből aztán a teljes szortiment. Az, hogy van a hajóban mondjuk 4 kilométer kábel, és akkor szerény voltam, inkább több, és ebből valahol valamelyik csatlakozó, valamelyik kábel sérül, és úgy sérül, hogy például amikor az én automata kormányom elszállt lent a Dél-Csendes óceánon, és ott maradtam automata nélkül, szerencsére nem harzoltam, meg időbe észrevettem. Akkor hát nagyon sokáig tartott, amíg egy olyan csatlakozóhoz értem, ami le volt zsugorcsövezve, be volt be volt zárva, de nem tudtam már másra gondolni, fogtam magam, fölvágtam, és ott egy stekker gyakorlatilag egy gyönyörű zöld por formájába kihullott a szigetelés mögül. És a két kábel még ott volt sérülten, és ezt össze kellett utána házasítanom. Tehát ilyeneket megtalálni, megjavítani, ez egy állandó feladat. Nem lehet tökéletes hajót csinálni, mert a sóspára az mindenhova bemegy. És ott is korodál, ahol az ember nem is gondolná. Nem kell ahhoz bemenni az óceánnak. És olyan fizikai sérülések történhetnek akár kint a fedélzeten, akár az árbocon, az árboc tetején, akár a hajó belsőben, amit elsőre észre se vesz az ember. Lehet, hogy 3 héttel előtte történt valami, és egyszer csak belebotlok, és csinálni kell. Ez igaz a veretekre. Egyszer csak szorul valamelyik csörlő, ripityom már kell szedni, lemosni, zsírozni, olajozni, hol mit, összerakni újra. Rendszeres feladat, heti feladat.
És azok, ami az árbocról jellemzően, ezek a húkok, ezek, ahol kiakasztjuk, tehermentesítjük a felhúzó köteleket ezzel, szinte minden versenyző élete, hogy a pályafutása során egyszer-többször találkozik ezzel a problémával, hogy ezek ennyire, ekkora terhelés alatt egyszerűen nincsenek méretezve, vagy mi történik, hogy ezek jellemzően a vezető hibák között vannak?
Egyrészt az árbócok, van design árbócok. Ezt megnyerte egy cég, aki ezeket jó borsos áron eladja a versenyzőknek, így felszerelve. És ehhez kikönnyített, speciális, drága lokokat, húkokat használnak, akár a nagyvitorlához, akár az orvitorlákhoz, és ezek bizony meg tudnak sérülni, mert nagyon érzékeny országok. Nem vagyok benne biztos, hogy a legutolsó a fejlesztés a legjobb. Próbálják könnyíteni, próbálják egyre rövidebbre csinálni, így centiméterre rövidebbre, mert így tudnak növelni a vitorla felületen, és mindent határra visznek már a gyártók. Ezt a zárbóc készítő beépíti, és nincs választási lehetősége a versenyzőnek. Ezt a szabályzó szépen előírja, hogy mivel kell menjek, és ezek most valószínűleg egy olyan széria húk volt, ami sérül, és annál borzalmasabb, mint hogy le akarom venni kritikus pillanatba mondjuk a J1-et, vagy egy kódzérót, és húzom a felhúzót, amitől ennek ki kellene oldania, de nem történik semmi. És fönt van 28 méter magasságban ez, amit meg kellene oldanom, akkor nincs mese. Ráfeszítek az egészre, fölmegyek, megnézem, hogy ki oldott, vagy nem, ha nem oldott ki, miért nem oldott ki, és akkor ott megpróbálom valamilyen módon oldott állapotában rögzíteni, lejövök, leengedem. De hát ez borzalmas meló. Olyan hullámok között, amikor 10 métereket mozog előre, hátra, jobbra, balra az árbóc. Szinte képtelenség fölmenni. Ezért én nagyon-nagyon készültem arra, hogy nekem ne kelljen árbócra mászni, mert tudom milyen az előtte úton, amikor ketten voltunk, még a Konrád, akkor jól szétvertem a fejem az árbócon, pont egy ilyen menetben, egy ilyen agresszív árbóc mozgásban. Így aztán úgy gondoltam, hogy jaj, na, van egy logon, nem szeretnék árbócra mászni, és szerencsére nem is kellett. Ilyen mindig van, és mindig lesz is. És a tetejébe sokkal nehezebb megmászni egy outrigger árbócot, egy wing árbócot, mint egy hagyományos árbócot. Ott egy szálingon az ember elüldögél kicsit, oda köti magát, üldögél, pihen, tovább megy. Hát a wing az végig egy nagy, kemény, sikamlós felület, amit még oda se tudod kötni magadat, mert nem éred körbe. Nincs az, hogy egy karabinerrel körbe kötöm magam, és ott lógok.
Mekkora profil itt?
Hát az hatalmas profil, hát nem érem körbe kézzel.
Rendesen. Meg sem tudsz kapaszkodni
benne. Nem, az bonyolult, le kell lassítani a hajót, megdönteni tőkesúlyát, tehát egy lébedöntött tőkesúlyjal lefektetem a hajót, és akkor fölmászok úgy rajta, hogy egy lejtőn megyek föl, nem tisztán mászok. Ez áldozat nélkül nem megy, meg le kell állítani a hajót két órára hozzá.
Ami az elektronikát illeti, ezt említetted, és mondtál is rá példát, de gyakorlatilag az elektronika az annyira lelke ezeknek a hajóknak, hogyha abban valami végzetesen sérül, vagy nem javítható, akkor vége a versenynek. Ugye ez egyértelmű, tehát itt nincs, se föl nem merülhet, hogy valaki az elektronika támogatásnál nélkül itt képes legyen vitorlázni. Ha csak nem vegyük vissza a 100 évvel ezelőtti időkben, amikor nyilván nem volt elektronika.
Nem, a mai hajókkal nem is tudsz elmenni már. Képtelenség, ha nincs áramellátás, vagy megszűnik, mint ahogy a Fabrice-nak a főkompjútere elromlott még a verseny legelején, aztán a tartalékkompjútere elromlott a Fokváros környékén, és vége volt a versenynek, ki kellett menni a partra. Nincs olyan, hogy most én fogom magam, mérem a napot, és van térképem, ott jelölgetem, és megyek. De ezt ma már senki nem csinálja. Nem is biztos, hogy tudja, nincs meg a felszerelése hozzá. De nem erről szól ma már a versenyzés. Ezek a fiúk, ezek fiúk, lányok, versenyzők és nem kalandorok. Nem az van, hogy most ha törik, ha szakad, végigmegyek, hanem hogyha szakad, akkor kimegyek a partra, mert hát nem azért jöttem, hogy kalandorkodjak.
Úgy emlékszem, hogy neked is volt több párhuzamos rendszered, tehát hogy át kellett egyszer hangolnod a hajót a távirányításban részben, meg saját tudásból a Perényi Petivel, amikor beszéltetek, amikor elmentek bizonyos jeladók, vagy egyszer
minden,
át kellett...
Minden duplikált a hajón, és különböző verziókban össze lehet házasítani. Tehát a komputerekből is van kettő, az automata rendszerből van kettő, a fedélzeti komputer még pluszban az én komputeremen kívül van egy zárt egység, egy fedélzeti komputer, ami a BNG-nek az egysége, abból is van kettő független, ezeket lehet különböző verziókban összekapcsolni egymással, de azért az egyik rendszerből áttérni a másik rendszerbe az egy napos meló. Annak van egy komoly listája, sok minden kapcsolni, átdugni, újraindítani, stb. És vagy megtalálom, vagy nem, vagy elindul, vagy nem. Úgyhogy a jó Isten mentsen meg ezektől a variációktól. Azt meg, hogy két teljesen független rendszert összerakjon az ember, az meg azért értelmetlen, mert mindegyik meg tud hibásodni, és még a jó alkatrészeit sem tudom összeházasítani. Úgyhogy ez mindenhogyan bonyolult.
Azt hiszem, hogy talán ez egy pillanatra eljutottunk oda, hogy érdemes egy másik blokkba beleállni, és esetleg egy olyan dologba mennék bele, hogy lassan két fok között a mezőny áthaladt. Tehát elindultak, és ugye a jó reménységtől a Lövin fokig ér most már a mezőny, gyakorlatilag már egész sokan áthaladtak Ausztrália dél-keleti pontja alatt. Láttunk itt olyan hajósokat, akik hát lemaradtak, ugye itt volt a L'Occitane, meg itt volt a Charal, és a Charalnak hogy nem jött a lap, nem tudott igazán zárkózni, hogy egy kicsit a mezőny vége felől kezdjem el. A L'Occitane talált egy olyan pontot, amikor egy fronttal be tudta bizonyítani, hogy micsoda potenciál, és ott hagyta a környező hajókat villámgyorsan, és elment egy frontnak az alján, hogy így mondjam, megszökött, és több száz mérföld előnyt szerzett a körülötte levő hajókhoz képest. És érdekes, hogy ma olvastam egy cikket az angol hölgyről, ugye a Pip Herről, aki hát kiengedte a jét ugye az Outriggerre, és fölhúzott hozzá még egy Code Zero-t, és döbbenetesen tapasztalta, hogy a hajója 27-28 csomóval is megy, és hogy leírta az egész folyamatot, miszerint ugye a között vívódott, miközben ez a 6 óra zajlott, ameddig ez a vágtatásban 20 csomó körüli átlagot ment ő, aki erre életében nem találkozott ilyen, hogy 6 órán keresztül ezt csinálja, hogy most túlvállalta magát, és mindjárt valami katasztrófa lesz, vagy most áttört egy korlátot saját magában, és megismerte a hajóját, és a hajója tudja ezt. Hogy igazából, főleg ez az utolsó érdekel engem, hogy meg kell érkezni a versenyben, tehát van, aki itt érkezett meg, ő most érkezett meg ebben a körülményben, és most győzte le magát, mert azt írja, hogy a normál innentől kezdve neki mást jelent, mint eddig jelentett.
Abszolút, erről van szó, hogy a hajó képessége az mondjuk 60%-ra volt kihasználva eddig. Korábban már beszélgettünk arról, hogy van egy ördögi kör, amikor nem vagyok tisztában a hajómmal és magammal, és elkezd vergődni a hajóm, ami mondjuk 17 csomónál óriási zökkenőkkel halad, és ijedtem belere felek, vagy lecserélek egy orbitorlát, lelassítom a hajót egy picit, és még rosszabbá válik a helyzet. És ez egy ördögi kör, mindig csökkentek, és mindig rosszabb lesz a helyzet, miközben növelni kéne, és kisimulna tőle a menet. Most a Pip egyszerűen eljutott arra a szintre, ahol helyesen megvitorlázta valamilyen oknál fogva a hajót, és döbbenten vette észre, hogy ettől kényelmesebb az élet. De ezek olyan hajó. Tudni kell a hajót az ő szintjén megvitorlázni, amitől kezdve a hajó önálló életet él, de eddig a szintig föl kell őt segíteni. És hogyha fölsegítették, akkor jól megy. És hát valószínűleg egész idáig a Pip alulvitorlázta a hajóját, és nem tudta azt a határt átlépni, mert azt hitte, hogy az a maximum, az a 100, és nem is merte átlépni, és réges-rég túl kellett volna. Valószínűleg neki nagyon komoly polár görbe problémái vannak, és szélcsárt problémái vannak. Nem volt meg a hajóhoz, nem csinálták meg hozzá, nem tudta, hogy hány százalékra vitorláz a hajóját, vagy nem merte, de most ráérzett. És ez egy jó dolog, mert még előtte van a menet nagy része. Visszatérve oda, hogy a gyors hajók, akik valamiért lemaradtak. A L'Occitane az egyrészt egy kemény srác, aki gyorsan vitorlázik egy rendkívül gyors hajóval, és megfogott egy olyan front együttest, egy ciklont, amivel el tudott menni, és utána eredt egy blokkal előbbre, egy időjárási szisztémával előbbre haladó hajóknak, de még nem érte utol őket, úgyhogy még nem lépte át az árnyékát, csak sokat haladt.
Ugrott egyet.
Ugrott egyet, de még nem ugrott át egyébként. Egy elnyúlt időjárási szisztémában nő egy nagyot haladt, de nem ugrott át azt a szisztémát, hogy egy lépcsővel, egy bójjal előbbre került volna. Még nem került előbbre. Csak távra került elő. Mögötte van ott egy nagy boly, amiben benne van most a Charal, Jeremy, és nem tud kilépni belőle. Nem is fog tudni a közelgő napokban, mert akármennyire megveri abban a bolyban lévő hajókat, meg gyorsabb, mindig kifut a szélből. Most egyszerűen egy csíkot keresgél, ahol meg tudna lépni és belelépni az előtte haladó időjárási szisztémába, és akkor megint egy nagyot tudna menetelni, de egyelőre az időjárás nem engedélyezi számára. Mint ahogy az élen is, az a jó pár hajó, az eléggé gumizik. Van, amikor van köztük 150 mérföld különbség, van, amikor 400, de aztán újra össze fog zárni. Most a vezető három hajó, visszatérve a Charlie Dalin újra veszi fölvette a sebességet, és halad a vezető két hajó után, tehát az a hármas boly megmarad. Mögöttük 400-zal jön egy ötös boly, és most úgy néz ki, mintha ez a hármas boly meglógna, de valahol ott Új-Zéland alatt az ötös boly utána fog eredni ennek, és vissza fog zárni valamennyire. Megmaradt különbség köztük, de nem az van, hogy folyamatosan nő a különbség, hanem eléggé flexibilis ez a különbség.